Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Zene.
A közös hang a Danubia zenekar és a Máltai Szimfónia közös programja a felzárkózó településeken zenét tanuló gyerekek művészi integrációjáért. A projekt során a zenekar tagjai személyes kapcsolatot alakítanak ki a résztvevő gyerekekkel és tanáraikkal. Velük a rendszeres találkozások során közös művészi célokat álmodnak meg. A programról Hámori Máté, Liszt Ferenc díjas karmestert, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetőjét kérdeztük.
A közös hangprogram az a Danubia zenekarnak és a Máltai Szimfóniának a közös gyermeke. Ugye a Máltai Szimfónia egy olyan kezdeményezés, ami olyan nagyon távoli, apró falvakban, amik általában kiesnek a fősodorból, élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek tanítanak hangszereket. A Máltai Szeretetszolgálatnak a projektje. De célja az, hogy szociálisan segítsék, integrálják ezeket a gyerekeket a zenetanulás segítségével. Ugyanis a zenetanulás gyerekeknél az iskolában maradás és az iskolai teljesítmény is kimutathatóan növekszik, hosszabb ideig tart a beiskolázottság is, és nagyon sok szempontból egy komoly motivációs erőt jelent, hogyha valaki egy hangszerrel játszik, és esetleg zenekarban is tud játszani. Mi a Danubia zenekarral ehhez a kezdeményezéshez már 4 éve csatlakoztunk, és azóta számtalan koncertet adtunk az ország különböző tájain is, de a Zeneakadémián vagy a Kongresszusi Központban is gyerekekkel együtt, akik lehet, hogy csak pár hónapja játszanak hegedűn vagy bármilyen másik hangszeren, de van köztük már olyan is, aki zenei pályára készül, bár a programnak határozottan nem az a célja, hogy zenészeket neveljünk, hanem hogy teljes embereket és integrált embereket neveljünk ezekből a gyerekekből. És most ebben a karácsonyi időszakban meg fog jelenni egy közös klippünk, amit Bés László Zene az Kell című számából készítettünk a gyerekekkel együtt. Ez egy nagyon kedves szívügyünk a Danubiánál ez az egész klip, és maga a közös hangprogram is. Jelenleg is mi is részt veszünk a gyerekek a zenei pályára készülő néhány gyereknek az oktatásában, az oktatás kiegészítésében, és karácsonykor is közös koncerteket fogunk adni azokon a településeken, ahol a gyerekek élnek, hogy az ottani szülők, nagyszülők, rokonok, szomszédok, teljesen mindenki lássák azt, hogy ennek a programnak van értelme, és büszkék lehessenek a kicsikre. És ehhez kapcsolódik ez a karácsonyi ajándékvásárunk. Összeálltunk egy olyan céggel, ami szintén a Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt működik. Hasonló településeken úgy adnak munkát embereknek, hogy high-end élelmiszereket gyártanak, kentéket, mézeket, lekvárokat az ott élő férfiak és asszonyok, és ezeket a Fetekert boltjaiban és webshopjában értékesítik. Mi pedig most olyan ajándékcsomagokat állítottunk össze velük együtt, amiben ezek a nagyon-nagyon finom és tényleg nagyon jó minőségű élelmiszerek és ilyen kiegészítők mellett olyan koncertjegyeket is beletettünk ebbe a csomagba, amik nem csak a testet, hanem a lelket is táplálják, és amik a Danubia zenekar koncertjeire, olykor a közös hanghoz kapcsolódó koncertjeire nyújtanak belépőt, úgyhogy ez egy olyan ajándék, amivel egyrészt ténylegesen örömet lehet hozni majd a karácsonyfalának, aki kapja, testi és lelki értelemben is, másrészt valóban egy jó ügyet támogat az, aki ezt megveszi, hiszen a befolyt összegből mi a közös hangprogram folytatását szeretnénk támogatni.
Film.
Január 22-én kerül a magyar mozikba a Magyar Menyegző című zenés, táncos, romantikus film, amelyet november 15-én a Kolozsvári Magyar Operában is bemutatnak a film kalotaszegi közreműködői részvételével. A Magyar Menyegző hiánypótló alkotásként a magyar néptánc népzene erejét és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi nyelvén. A Békési Miksa forgatókönyvéből készült alkotás 2 budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unoka testvérének lakodalmán. Az erdélyi kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek, a 2 fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok. Mint fogalmaztak, a zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás, amely a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét. A Magyar Menyegző forgatása 2025 tavaszán zajlott, a budapesti helyszínek mellett a Szentendre és Kanzenben, illetve Erdélyben Kalotaszegen.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Magyarország keleti kincsei, a pravoszláv templomok. Szentendre Macskaköves utcái nem csak romantikus kávézókat és a magyar művészvilág emblematikus helyszíneit őrzi, hanem az ortodox hitvilágnak otthont adó görög-keleti templomokat is. Ezen templomtornyok közül magasodik a város felé a Belgrád székesegyház közel 50 méteres tornya is, amely a 18. század óta szerves része a szentendrei látképnek. A székesegyház története egészen 1690-ig eredeztethető, amikor harmadik Arszenije Csárnojevics pátriárka vezetésével több ezer szerb család vándorolt a városba a törökök haragja elől. Később a letelepült szerbek alig 20 év alatt több ortodox templomot is építettek, ebből utolsóként bár talán az egyik legjelentősebb a Belgrád székesegyházat, amely nevéből fakadóan a szerb főváros és a Nagyboldogasszony előtt tiszteleg. Egy görög-keleti templom felépítése precíz és fontos szabályokon alapszik, így a székesegyházban is ezek az előírások uralkodtak, többek között, hogy a pravoszláv hagyományok szerint a szentély szigorúan kelet felé tekint. A Belgrád székesegyház ikonosztáv ikonjait egy újvidéki mester, Ostovics Vasilje alkotta meg, amelyek az aranyozott rokokó fafaragásokkal együtt igazán szakrális élményt nyújtanak a kevésbé vallásos látogatóknak is. Grábóci Szent Mihály templom, a magyarországi szerb kultúra aténja. Grábócot, az eldugott Tolna megyei zsákfalucskát egykoron a szerbek szellemi és vallási bölcsőjének tartották, ma azonban már csak néhány lakója van a helyi ortodox kolostornak. Ugyanaz apró település első látása nem tűnik különösnek, az ide látogató turistáknak meg annyi meglepetést tartogat. Magyarország egyetlen görög-keleti kolostora és a mellette álló templom több szempontból is kivételes. A kolostor évtizedeken keresztül a szerb papoktatás központja volt, majd a szocializmus vallás ellenes időszaka után szociális otthonként üzemelt. 1994-ben került újra egyházi tulajdonba, de ekkor nem férfi szerzeteseknek, hanem apácáknak adott otthont. Habár a kolostor nem látogatható a turisták számára, a Szent Mihály templom szívesen fogadja a kíváncsi tekinteteket. A meglepően világos és tágas templom gyönyörű ikonosztáza mellett itt található Szent Borbála vértanú erekjéje, ami miatt fontos búcsújáró helyszínként is számon tartják. A kolostor együtteshez vezető híd mellett egy kútház található, aminek köszönhetően bővízű, hideg forrás víztársaságában is felfedezhetjük a templomkertet, ahol számos ortodox templom makettjét is megcsodálhatjuk. A táj zegzugos szépsége, a templomot övező országos kék túra útvonala és a falu adta nyugodt környezet rendkívüli élményt nyújt testnek és léleknek egyaránt.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel, hogyan tanulhatunk az AI-tól úgy, hogy közben ne vezessen félre minket, most akkor elveszi a munkánkat, vagy kiegészíti majd azt, miért gondoljunk rá emberként, milyen stílusban kommunikáljunk vele. Kezemben Ethan Mollick könyve, a társintelligencia, az alcím Élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Vendégem a stúdióban Pap László, programozó matematikus, az Itangó Kft. Tulajdonosa, a Gartner cég képviseletvezetője, aki a magyar kiadás megjelenését támogatta.
Amikor felmerült, hogy ezt a könyvet támogassuk, akkor először nagyon ambivalens érzéseink voltak úgy az egész csapatnak ezzel kapcsolatban. Jaj, már megint egy AI-os könyv, már megint mesterséges intelligencia, a vízcsapból is ez folyik. Igen, az első 78 oldal az egy alapozó része a könyvnek, és ha azon valaki viszont túljut, akkor olyan dolgokat nyit ki, és olyan szemszögből kezdi el megnézni ezt az egészet, amire azt mondtam, hogy na ez az, ugye a könyvben rengeteg példa van arra vonatkozóan, hogy ő hogyan használja a mindennapokban az AI-t, hogyan használta a könyv írásához is akár az AI-t.
Van egy idézet, ami neked nagyon tetszik.
Mi a sétáló beszélő nyomelemekkel feltankolt víztartályok, sikeresen meggyőztük a rendezett homokot, hogy tegyen úgy, mintha hasonlóan gondolkodna, mint mi. És itt ugye mi sétáló víztartályok vagyunk nyomelemekkel feltöltve, és hát ha megnézzük, a szilícium lapkák pedig tulajdonképpen újra rendezett homokszemek.
Foglalkozik a munkahelyek átalakulásával, vagy a munkavállaló feladatköreinek az átalakulásával, illetve szakmákkal, amelyek megszűnhetnek, és amelyek biztosan nem, mert az AI azt nem tudja ellátni. Ide kapcsolódik, hogy azt írja, hogy számos olyan alkalmazott van, aki használja az AI-t a munkához, és hogy titkolja a főnöke előtt, és azt írja a szerző, hogy biztosan nem szabad olyan vezetőnek lenni, lenni, aki előtt titkolni kell az AI-t, hanem inkább ösztönözni a dolgozókat.
Nagyon sok múlik ugye az emberek hozzáállásán, beleértve a vezetők hozzáállását is ebbe a kérdésbe, mert az egyik fő mondása a könyvnek az az, hogy az embert nem lehet kiiktatni semmelyik munkakörből teljesen, hiszen amikor elmondja az együttműködési alapelveket az AI-jal, akkor az első az az, hogy ő neki mindig, mint használónak mindig benne kell lenni. Az AI, aki ül valahol egy dobozban, és az elektronok száguldoznak benne, halvány fogalma sincs arról, ami mondjuk a mi környezetünk most itt a stúdióban, és ő ennek megfelelően csak univerzális válaszokat tud adni, amelyekben, hogyha én jól kérdezek, akkor tud nagyon jó válaszokat adni nekem, de a végén azt nekem kell eldönteni, hogy ez a válasz ez mennyire segített, mennyire az a válasz, ami előre visz, és mennyire pedig még pontosítanom kell azt, hogy mit is szeretnék ettől.
Még a leginkább automatizált feladatokat, amit odaadhatna az ember az AI-nak, még azt is meg kell nézni, ugye a végeredmény. Tehát azt mondja, hogy e-mailekre automatikus válaszokat adni, minden, azt is meg kell nézni.
Igen, amiért elkezdett érdekelni a könyv, az maga a címe, tehát társintelligencia. És azt gondolom, hogy ebben a címben nagyon sok minden benne van, hiszen azt tanítja meg a könyv is, hogy az AI az társ kell legyen. És persze értelmeznünk kell azt, hogy hogyan tud társ lenni különböző dolgokban, de például, hogyha a munkát nézzük most, akkor azt mondom, hogy ugye egy főnöknek az ilyen MBA és hasonló dolgokon az egyik alapdolog, amit el kell sajátítani, az a delegálás, vagy hogyha ezt másképp fogalmazom, azt is mondhatnám, hogy arra rá kell jöjjön, hogy amit más el tud helyette végezni, azt nem neki kell elvégezni, hanem azt csináltassa meg másokkal. És hogyha ezt tovább viszem az AI-ra, akkor azt a gondolatmenetet, azt a gondolkodásmódot be kell építenünk most már, hogy amit az AI meg tud csinálni helyettünk, azt csinálja meg ő. Ez persze ugyanúgy, mintha valakinek kiadok egy munkát, mint delegálást, akkor meg kell néznem a végén, hogy vajon jót csinált-e, és ha az AI-nak is kiadok egy feladatot, kérdezek tőle, vagy mondok neki egy utasítást, a végén meg kell néznem a végeredményt. Tehát egy vezetőnek, hogyha van egy fontos dolog, amiben ő neki eredményeket kell produkálnia az adott szervezeten belül, akkor nem az a feladata, hogy ő csinálja meg, hanem az a feladata, hogy utána olyan eredményt adjon át, amiért vállalja a felelősséget. És ez ugyanúgy igaz, akár ezt beosztottakkal, akár AI-jal csináltatta meg, tehát itt az AI-t azt fel kell emelni a beosztottak szintjére.
Mennyire alkalmas ez a könyv szerinted, hogy az AI-jal kapcsolatos félelmeket eloszlassa, hiszen az olvasóban nyilván van, mert azért pontosan nem nagyon értjük, hogy ez az egész ez hova vezethet.
Könnyű lenne azt mondani, hogy abszolút. Én azt gondolom, hogy a könyv abban nagy segítség, hogy bátorságot ad, nem tud minden félelmet eloszlatni, de abban bátorságot tud adni a könyv, pont a példáink keresztül, hogy kipróbáljam. És aztán ez így egy ilyen felfedezésre inspiráló könyv lehet, tehát merjünk kutatni, merjünk próbálkozni, ebben biztos, hogy segít a könyv. És persze, hogyha nyitott vagyok, és a könyv alapján azt mondom, hogy miért ne, akkor azt, hogy mondjuk az én munkámat hogyan érintheti, hasonló kérdésekben szintén tud támpontot adni. Az AI alkalmazásnak a jelenlegi egyik tapasztalata, hogy óriási hatékonyság és produktivitás emelő vagy fejlesztő eszköz, de hogyha ez nincs jól bevezetve, akkor ott van, hogy tulajdonképpen a felszabadult erőforrások, idők azok nem termelnek többet, nem nő a vállalat vagy a szervezet egészének a produktivitása.
Azt mondja a szerző az alapelvek között, hogy éljünk az AI adta lehetőségekkel. Van egy olyan alapelv, amely szerint muszáj ellenőriznünk mindig.
Muszáj.
És van egy olyan alapelv, hogy tekints rá emberként.
Igen, nekem ez volt az első olyan, ami ilyen out of the box gondolkodásra késztetett a könyv kapcsán. Ehhez tudni kell, hogy ugye én 1992 óta számítógépekkel élek, sőt AI-t próbáltam akkor csinálni, ami lehetetlen volt, és ezt ő is nagyon jól leírja a történelmi áttekintés részben.
Nem volt elég információ, vagy
nem volt
technikailag
elég,
technikailag megmondani.
Alkalmatlan volt rá, tehát az akkori gépek azok, tehát nekem az AI felismerésem, és ebben sokat segített a könyv, az egyik az az, hogy oké, amikor megjelentek a mai modellek, akkor azt mondtam, hogy jó, ez ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt, csak hát itten az erő győzött, mert már olyan erős a hardware alatta, hogy ezt meg lehet csinálni. És egyébként részben ez igaz is. de közben azért a transformátorok architektúrája, ami itt szintén le van írva a könyvben, az azért megmutatja, hogy milyen szellemi fejlődésen is átment az AI. És most, hogy az antropomorfizálásra visszatérjek, ugye, amit én látok így, az elmúlt 30 évben kezdjük ott, hogy egy vállalatban mindig az üzlet és az IT az két külön dolog volt. És most a digitalizáció meg a személyi számítógép, ezek mind arról szólnak, hogy bejött a szobába, bejött az asztalomra, a táskámba, a kezembe, együtt élek az informatikával, akár tetszik, akár nem. Együtt élek a technológiával, akár tetszik, akár nem. Olyan dolgokat osztok meg a telefonommal, amit a barátaimmal sem, vagy a párommal sem, és tulajdonképpen ő mindent tud rólam, vagy ő tudja a legtöbb dolgot rólam. És ennek ellenére úgy kezelem, mint egy kütyű, mint egy technológiai eszköz, aminek van egy virtualizált, hihetetlen adathalmazzal rendelkező háttere, és nem használom ki azt, hogy ő olyan dolgokban tud nekem segíteni, amelyekben mondjuk eddig csak szakemberekhez fordulva tudtam segítséget kapni, vagy rákerestem a Google-ön. Minél inkább megtanuljuk használni emberi módon, annál inkább társunkká tud válni. És minél inkább társunkká tud válni, annál inkább hatékony. Az, hogy kinek milyen társa, az nagyon függ attól, hogy éppen kinek mire van szüksége. De ha én nem próbálom meg emberként használni a mesterséges intelligenciát, akkor őt mindig csak valamilyen technológiai rabszolgaként fogom megélni, és nem fogom kihasználni a valódi képességeit.
Társintelligencia, élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Ethan Mollick igazán inspiráló könyve a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg, a magyar kiadás létrejöttét pedig Pap László támogatta, aki programozó matematikus, az Itangu Kft. Alapítója és a Gartner cég képviseletvezetője.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.